Békesség néktek. Isten igéjét a Lukács evangéliumából fogom olvasni, a második fejezet 21. versétől a 35. versig terjedő szakaszból. Lukács evangéliuma második fejezetének a 21. versétől olvasom az igét. 8 nap elteltével körülmetélték, és a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt fogant volna anyja méhében. Mikor pedig a Mózes törvénye szerint tisztulás napjai leteltek, felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék, és hogy az Úr törvényében előírt áldozatot mutassanak be, egy pár gerlicét vagy két galambfiókát. És íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt ő rajta. Ő azt a kijelentést nyerte a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indításából éppen akkor ment a templomba, amikor a gyermek Jézust szülei bevitték, hogy a törvény előírásainak eleget tegyenek. Karjaiba vette őt, és ezekkel a szavakkal áldotta Istent. Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert szemeim látták a te üdvösségedet, melyet minden nép szeme láttára készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására és népednek, Izraelnek dicsőségére. Apja és anyja csodálkoztak azokon, amiket róla mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és azt mondta Máriának, az ő anyjának, íme ő sokak elesésére és feltámadására rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is áthatja az éles tör, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Eddig olvastam az igét, imádkozzunk. Mennyei édesapánk, megköszönjük neked ennek az ünnepnek az eljöttét, az adventet, a karácsonyt. Ezek különféle érzéseket ébresztenek fel bennünk, különféle szokások kötődnek ezekhez az ünnepekhez, és ami ezekből jó, azokat szeretnénk megtartani, sőt fenntartani, megerősíteni, és amit ezeken túl, vagy ezek ellenére akarsz most nekünk mondani, és velünk csinálni, azt kérünk téged, hogy mondd el nekünk, és csináld meg velünk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Gondolkodtam azon, hogy milyen igét válasszak, és úgy gondoltam, hogy olyan szerencsés lehet az, hogyha a karácsonyt ötvözzük az adventtel. Mert ebben az igében a karácsony ötvözve van az adventtel, ugye a negyedik adventi vasárnap az már nagyon-nagyon karácsonyi hangulatú, és abban az időben nem csak az történt, hogy Jézus megszületett, hanem az akkori advent az Úr Jézusnak a születésével be is teljesedett. Tehát már egyszer várták Jézust, és ő megérkezett. Mi most még egyszer várjuk Jézust, és meg fog érkezni. Tehát egy beteljesedett advent a karácsony. És ez elég szerencsés nekünk itt az advent negyedik vasárnapján, hogy mi már azért a karácsonyra tekintünk, de még az Úr Jézus visszajövetelére is emlékszünk, és szerintem abból nagyon sokat lehet tanulni, hogy annak idején hogyan várták Jézust, és annak idején hogyan teljesedett be az advent. Én most szeretnék ebből a nagyon szép történetből kiemelni egy személyt, ez pedig a Simeon, ez az Ak Simeon, és megnézni azt, hogy ő hogyan várta az Úr Jézust, meg amikor megérkezett az Úr Jézus, akkor mit csinált az Úr Jézussal, meg miket mondott. Nagyon-nagyon sok tanulság van benne, remélem, hogy időben is jól össze tudom majd ezt szedni, meg foglalni, nem csak így a jegyzetembe. Először is erről a Simeonról azt olvassuk, hogy igaz ember volt, azután meg azt olvastam róla, hogy istenfélő ember volt. Tehát egy igaz és istenfélő ember. Én mindig félek akkor, amikor a Bibliában, vagy az egyház történelemben látunk ilyen nagy, híres alakokat, ilyen igaz embereket, ilyen istenfélő embereket, mert mi tudjuk nagyon jól a Bibliából, meg a saját tapasztalatainkból, hogy mi nem vagyunk mindig igaz emberek, nagyon sok gonoszság, bűn kötődik hozzánk, nem vagyunk mindig istenfélő emberek, és én szeretném, ha megértenénk, hogy amikor akár Bemerítő Jánosnak a szüleiről van megírva, Zakariásról, Erzsébetről hasonló, hogy igaz emberek voltak, vagy Jézusnak a szüleiről, Józsefről volt egy igaz ember. Tehát, hogy ez nem azt jelenti önmagában, hogy igaz, hogy igaz. Mint hogy a szent sem azt jelenti, hogy az egy szent. Vagy egy kicsit, hogy teologizáljak, vagy egy ötletet adjak, hogy a szabad akarat sem azt jelenti, hogy a szabad akarat. Hanem ezt mindig úgy kell értelmezni, hogy amikor a Szentírás egy embert igaznak nevez, akkor az egy megigazított ember. Amikor egy embert a Szentírás szentnek nevez, akkor az egy megszentelt ember. Amikor szabad akaratról beszélünk, az nem azt jelenti, hogy az ember szabadon, akár még belül a szívében is az dönti el, amit akar, hanem fel van szabadítva az ő akarata. Tehát mindig kap egy isteni segítséget ahhoz, hogy ő igaz legyen, mindig kap egy isteni segítséget ahhoz, hogy szent legyen, vagy szabadon tudjon dönteni, vagy talán még hozhatnánk több kifejezést is. Tehát ez, hogy igaz volt, ez nem egy alapállapot, hanem ez már egy eredmény. Megigazult. És azt is tudjuk a Szentírásból, mert ezt a Biblia nagyon erőteljesen tanítja, függetlenül attól, hogy ez ószövetségi, vagy újszövetségi fogalom, vagy leírás, hogy miből fakad az embernek az igazsága. Az ember igazsága nem abból fakad, hogy jót cselekedett, nem abból fakad, hogy kedves Isten előtt, vagy összeszedte magát, vagy nagyon megdicsérik az emberek, vagy kap egy Kossuth díjat, vagy egy Nobel díjat, vagy valami hasonlótól függ az ember igazsága, hanem az ember igazsága egy nagyon apró picike dologtól függ, ez pedig az, hogy hisz. Hisz. És a hit azt jelenti, hogy hitelt adok a te szavadnak. Tudod, eltévedsz egy városban, megkérdezel egy kisfiút, hogy hogy lehet itt eljutni a központba, meg akarom nézni ott a múzeumot. És akkor mondja a kisfiú, itt jobbra tetszik fordulni, ott meg balra, és akkor meg tetszik érkezni. Oda mész aztán egy öreg bácsihoz, hogy jutunk el a múzeumhoz. Nem jó, mondta a kisfiú, nem jobbra és balra kell menni, előbb balra kell menni, és azután jobbra kell menni. De kinek fogsz hinni? Ezt te fogod eldönteni. Kinek adsz hitelt? És akkor mérlegelsz, hogy ki az, aki mondta, tapasztalt, egy másik turista, vagy az, aki ott lakik már 60 éve abban a városban, ott született és ott nőtt fel. És akkor az alapján, amilyennek megismered, összeszeded az információkat, hitelt adsz valakinek. És Ábrahámról van először megírva az, hogy hitt az Istennek, hitelt adott az Istennek, és ezért Isten egy nagyon furcsa dolgot csinált, azt mondta arról, aki alapvetően nem igaz, hogy én úgy fogok vele bánni, mintha igaz lenne. Tehát a hite miatt annak fogom tulajdonítani. Tudom, hogy nem igaz, de úgy fogok vele cselekedni, mintha igaz lenne. És ennek a hátterében már Ábrahám életében is a Jézus Krisztus áldozata állt. Tehát nem az Ábrahám két szép személyért bánt vele így az Isten, nem azért tulajdonította igazságul, mert olyan nem tudom milyen szépen hitt, hanem amellett, hogy Ábrahám egyébként szépen hitt, valaki hozott Ábrahámért egy áldozatot, az ő számára majd jóval később, a mi számunkra meg már jóval korábban, de Krisztus keresztáldozata időt álló, tehát kihatott az időben erre is, arra is, és az Isten igaznak fogadta előtt. Azért beszéltem erről ennyit, mert te is igaz lehetsz, meg én is igaz vagyok. Ha hitelesnek tartjuk Isten kijelentését. Ha elfogadjuk igaznak azt, amit az Isten mondott és csinált, hogy ő teremtette a világot, hogy ő küldte el Jézus Krisztus, hogy igaz a Szentírás, hogy ő még vissza fog érkezni, és minden. Tehát mi ezt készpénznek vesszük, mert bízunk Istenben, mert hiszünk Istenben, és Isten azt mondja, hogy nem vagy egy igaz ember, de mivel hiszel abban, aki igaz volt Jézus Krisztusban, ezért ő miatta veled is úgy bánok. Tehát van egy isteni rész, a sokkal nagyobb munka, az ő megigazító kegyelme, az ő áldozata, ami nem két gerlice, meg két galambfióka, mint itt a Jézus esetében, vagy Jézus szülei esetében, amit áldoztak, hanem Jézus Krisztus áldozata, és a mi rész, tehát ez Isten legnagyobb munkája volt. Tehát egy Istenhez méltó vállalkozás, hogy megalkotta a világot Krisztusért egyébként már azt is, feláldozta az ő fiát értünk, és rendbe fogja tenni ezt a világot. Tehát ez egy Istenhez méltó vállalkozás. Ez senki más nem tudná megcsinálni. Se a NATO, se az ENSZ, se semmilyen békefenntartó csapat, vagy Lángelme, vagy Einstein. Tehát ilyet nem lehet kitalálni. Hogy itt minden mindennel összefügg, itt minden szépen meg van tervezve. Egy ez isteni tökéletes munka. Cserébe Isten vár tőlünk is valamit. Ez az emberi rész, és szerintem a hit az a legesleg picibb dolog, amit az ember tud csinálni. Szoktam mondani, hogyha a kisujjam begörbítése az nehezebb, könnyebb lenne, mint hinni, akkor Isten azt mondta volna, hogy aki begörbíti a kisujját Jézus nevében, az üdvözül. De nekünk csak hinnünk kell. Tehát ez a legkevesebb dolog. Isten betette a legnagyobbat, és azt mondta, hogy tőled elvárom a legkisebbet, amit tudsz csinálni. Higgy, ez gondolatban zajlik ez a hit. Amit Isten mond, az igaz. Ennyi. Hamarabb jön ez a gondolat, mint hogy a kisujjadat behajtanád. És Isten ezt a picit kéri tőlünk. És hogyha ezt megadjuk, hogyha mi bizalmat szavazunk Istennek, komolyan veszük az ő szavát, akkor mi is igaz emberré válhatunk. Tehát így volt igaz ember, ez a Simeon is, nem azért, mert soha nem vétkezett semmiben, beszédben, cselekedetben, vagy éppen nem mulasztott el soha valami fontosat, ő is ugyanolyan esendő volt, mint mi. De az Isten előtt igaz volt, mert hitt, mert várta a messiást. Aztán nagyon fontos az Isten félő szó is, hogy Isten félő volt, hát ez az Isten félelem, ez olyan félelmetes kifejezés, ugye az imaórai szolgálatban is Laci olvasta, hogy a félelem gyötrelemmel jár. A félelem gyötrelemmel jár. Nagyon tetszik nekem ez a kifejezés, ez gyönyörű magyarul. Most, ahogy olvastam itt az angol Bibliámat, valahogy úgy tudnám visszaadni, nagyon szerintem megharcolnak ezzel a bibliafordítók. Most én görögül nem néztem utána, meg már annyi mindent elfelejtettem görögből, fáj a szívem miatta, de nem vagyok ebbe jó. Szóval az angol most segített, nagyon érdekes, hogy a félelemnek köze van a büntetéshez. A félelemnek köze van a büntetés. Tehát aki fél, nem lehet teljesi a szeretetben, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. És ha te még azt hiszed, hogy az Isten téged meg fog büntetni, akkor te még nem lettél teljesi a szeretetben. Tehát az, hogy Isten félelem, az nem jelentheti azt, hogy félek Istentől. Semmiképpen nem jelentheti azt. Mert akkor nekem még közöm van a büntetéshez. Sokkal inkább jelenti azt, ez a félelem, amit egy görög szó, ennyit azért tudok görögül, hogy a kegyességnek a szava, az azt jelenti, hogy jó félelem. Tehát ez így szó szerint így van lefordítva. Tehát a kegyesség az azt jelenti, hogy jól félsz. Amikor beülsz az autódba, és elmész az Isten tiszteletre, akkor te jól félsz. Ha rosszul félsz, akkor be se ülsz. Azt mondod, én kocsiban nem ülök. Ismerek valakinek, akinek van jogosítványa, de egyszer szenvedett egy balesetet, és azóta nem ült volán mögé. Rosszul fél, szerintem. Tehát tisztelem ezért, hogy nem akar kalamajkát sem magának, sem másoknak, szíve rajta, de azért ennél lehetne egy kicsit bátrabb is. Tehát szerintem túlféli a dolgokat. Aztán akiben nincs semmilyen félelem, azon, hogy beül a kocsiba, gáz neki, mit érdekel engem a rendőr, meg a gyerek a zebrán, gázol el mindenkit, ha megérkeztem az Isten tiszteletre, közben belehaltak négyen, de hát kit érdekel? Na ez meg már ugye egy ilyen teljes félelem nélkül. A jó félelem az, amikor kezedbe tesznek egy tálcát, rajta van egy ilyen nagyon vékony, magas kristálypohár, mondjuk tele van, tudom én, ne legyen pezsgő, legyen teja, biztos van kristálypohár tejának is, és akkor tudod, így oda kell vigyed valakihez, és nem azt mondod, hogy dehogy viszem, engem ne bízzál meg ezzel, nem is azt mondod, hogy ho-ho, már szaladok is, hanem azt mondod, hogy jujjúj, Ki ne borítsam ezt a 28.600 forintos kristálypoharat? Hát ez annál értékesebb. Jól félsz. És az Isten félelem azt jelenti, annyira jó Uram veled, és én annyira élvezem ezt a bensőséges közösséget veled, és én úgy örülök, hogy meg vagyok váltva, de én annyira el tudom ezt rontani. Én olyan béna vagyok. Én annyira be tudom mocskolni a veled való közösségemet, hogy én most, amit adtál nekem ezen a vasárnapi istentiszteleten, én erre nagyon szeretnék vigyázni. És megőrizni hétfőn, kedden, szerdán, meg aztán jövő szombaton, és hogy vasárnap újra találkozzak a testvérekkel. Szóval szeretném azt, amit kaptam az Istentől, vigyázva megőrizni. Ez a jó félelem. Na képzeljétek el, hogy volt egy olyan ember, akit az Isten megigazított a Krisztusért, és olyan kíváncsi volt, hogy ki is az, aki által én meglettem igazítva egyébként, meg aki a szívében őrizte az Istennel való kapcsolatnak a bensőségességét, az ő szentségét, tehát vigyázott magára. Mint amikor kapsz egy szép ruhát, és akkor azt mondod, hogy húha, nagyon lacsakos az idő, igyekszem nem összekoszolni, de azért felveszem, mert nem a ruhás szekrénynek vásároltam. Tehát ilyen ember volt ez a Simeon, és én azt hiszem, hogy mi nyugodtan lehetünk ilyen emberek. Istenfélők és igazak. Tehát nem csak a Simeonnai volt ez a kiváltság, vagy nem csak a Pál apostolé volt ez a kiváltság, hanem ez a te kiváltságod, meg az én kiváltságom is. Ezen túl azt olvassuk a 25. versben erről a Simeonról, hogy a Szentlélek volt ő rajta. Ez szerintem nagyon fontos. Tehát a Szentlélek volt ő rajta. Azután azt olvassuk a 26. versben, hogy azt a kijelentést nyerte a Szentlélektől. Rajta volt a Szentlélek, kijelentést kapott a Szentlélektől, és a 27. versben azt olvassuk, hogy a lélek indításából éppen akkor ment a templomba, amikor a gyermek Jézust a szülei bevitték. Rajta volt a Szentlélek, kijelentést kapott a Szentlélektől, és indította őt a Szentlélek. Ez megint olyan jó dolog, hogy annyira közösségben volt a Szentlélekkel. Más volt egy picit azért az Ószövetségben a Szentléleknek a szerepe, mint az Új Szövetségben. Itt már azért van különbség. A fő különbség az, ezt Stanley Jones fogalmazta meg, van egy áhítatos könyve, számomra a legérthetőbben, legtömörebben, hogy a Szentlélek a belénk költöző Isten. Belénk költöző Isten. Ha figyeltétek, nem azt olvastuk, hogy Simeonban benne volt a Szent Szellem, vagy Szentlélek, most ez már ilyen ízlés kérdése, vagy teológiai vita kérdése, hogy ki, minek nevezi, én szeretem Szent Szellemnek mondani, de értjük így is, úgy is. Szóval nem azt írja, hogy benne volt, hanem csak rajta volt. Az Ószövetségben senkiben nem vett lakozást az Isten. Volt templom, ahol az Isten lakozott, és az igaz és a szent, istenfélő emberek oda zarándokoltak ahhoz a templomhoz, és ott tudtak Isten közelébe menni. Az Új Szövetségnél, amikor Jézus meghalt, akkor az a kárpit, ami a templomban volt, és ami jelezte az Isten és az ember közötti távolságot, az a kárpit felülről lefelé, tehát az Isten részéről ketté lett szakítva. Abban a pillanatban, hogy Jézus meghalt. Fentről lefele ketté szakadt. És azt mondja Isten, most már nincs közöttünk távolság. Mert a kárpit volt Krisztus teste, ezt így mondja a zsidókhoz írt levél, ez a test megáldoztatott, eltűnt az akadály az Isten és az ember között. Úgyhogy az Új Szövetségben közelebb lehet kerülni az Istenhez, mint ahogy közelebb került bárki az Ószövetségben. Noé, Ábrahám, József, Dávid, Ézsaiás próféta, mindenkinél közelebb kerülhetünk Istenhez. Jézus azt mondja, hogy a asszonytól szülöttek között a legnagyobb volt Bemerítő János. Ő volt a legnagyobb. Tehát itt jöhetünk mi Ábrahámmal, meg jöhetünk mi Mózessel, meg jöhetünk mi Noéval. Jézus azért megmondta kerek perec, hogy ezek között a legtöbbre vitte János. De aki a legkisebb az Isten országába, az is nagyobb nála. Mert Jánosba nem költözött bele az Isten. De belétek igen? Bennünk lakozik a Szent Szellem. Belénk költözik az Isten. Halljátok, amikor én ezt megértettem, hát én olyan boldog voltam, hogy még most is az vagyok. Hogy nem velem van az Isten, tehát nem egy ilyen, mint a bicskám, hogyha szükség van rá egy kiránduláson, olyan jó, hogy van egy jó bicskám, hogy mindig velem van, vagy a Bibliám, hogy bárhol el tudom olvasni, most már, hogy telefonom van, hanem bennem van. Szóval hogy volt ilyen merész, hogy egy ilyen csibészbe, amilyen én vagyok, belé költözik az Isten, és én vagyok a templom, értitek? Szóval ez szerintem ilyen elképesztő. Ez olyan merész szeretet, ez annyira isteni szeretet, hogy egy ilyen bűnös ember, aki tényleg képes vétkezni, és valljuk meg, azért bukdácsolunk, meg elveszítjük a türelmünket, meg lusták vagyunk, meg lehetne sorolni itt a rossz dolgokat, nem is folytatom, nehogy elmenjen a kedvünk saját magunktól. Szóval egy ilyen emberbe így beleköltözik az Isten, és azt mondja, hogy én itt vagyok, itt leszek veled, és nem fogok csak úgy hip-hop elmenni, mert te csúnyán néztél, vagy mondtál, vagy csináltál valamit. Bennünk lakozik az Isten. Ez egy akkora szövetség, ez egy olyan egység az Istennel, hogy ez a legfontosabb dolog szerintem, ami egész életünkben. Aztán ugye kapott kijelentést ez a Simeon a Szent Szellemtől, és ez azt jelenti, hogy valamit neki Isten személyesen jelentett ki. Ez nagyon fontos lesz a mai napon, ez a személyesség. Hogy Isten személyessé teszi magát. Van, amit az egész világnak kijelentett, és szerintem a Szent Szellemnek a legfontosabb munkája az, amit a János evangéliumában olvasunk, hogy rólam tesz bizonyságot. Tehát bármilyen karizma, kegyelmi ajándék, az nem azért van, hogy te jól érezd magad. Mi ezt így össze szoktuk keverni. Látjuk, hogy azok, akik úgymond Szent Szellemmel teljesek, táncolnak, ugrálnak örömükbe, olyan boldogok, mindig mosolyognak, de jó lenne Szent Szellemmel teljes életet élni. Ez nem azt jelenti, hogy te mindig boldog vagy, ha Szent Szellemmel teljes vagy, hanem azt jelenti, hogy neked az Isten mindig bizonyságot tesz az ő fiáról. Mindenből Jézus jön ki. Mindenből. Tehát, hogy Isten, amikor megalkotta a világot, képzeljétek el, hogy Isten, amikor a világot alkotta, telve volt Szent Szellemmel. Mert Jézusra nézve teremtette a világot. Tehát ránézett Jézusra, és azt mondta, na csinálok egy világot. Szoktam mondani, mint a festőművész. Ránéz a modellre, és lefesti. Megint ránéz a vonására, lefesti. Ránéz a fényekre, a modell arcán, oda vetíti. Lát egy ráncot a ruháján, oda festi. Tehát, hogy kiábrázolja azt, amire néz. És amikor Isten Krisztusra nézett, akkor megalkotta a világ mindenséget. A csillagokkal, a galaxisokkal, az univerzummal, a földgolyóval, a természettel, az állatvilággal, a növényvilággal, az emberrel és veled együtt. És akkor már nem az van, hogy tudjátok, Jézus olyan, mint a kenyér, Jézus olyan, mint a víz, Jézus olyan, mint a jó pásztor, hanem a kenyér olyan, mint Jézus, a víz olyan, mint Jézus, a pásztor olyan, mint Jézus. Tehát ő úgy a minden, mindenekben. Tehát ő tényleg a minden sejt szinten, és galaxis szinten, és Krisztus a minden. És erről tesz bizonyságos a Szent Szellem. És amikor te Szent Szellemmel teljes vagy, és megy melletted egy másik, aki Szent Szellemmel nem teljes, és akkor mondjuk egy erdőbe vagytok, most csodálatos ez a deres táj, ahogy csillog a napsütés, és hát olyan szép helyeken jöttem, hogy direkt nem a nagy úton jöttem, hanem a kis úton, hát Békés Csaba megközelíthető, vagy 4 útvonalon Szekhalomtól, és akkor én ott mentem, ahol a legnagyobb a természet, hogy én lássam azt a szépséget. És nekem az jutott eszembe, hogy Jézus. Aki meg nem teljes Szent Szellemmel, az nézi, és azt mondja, de szépen csillog a napfény a fagyos tájon, de szép az a sas, amelyik ott repül, milyen szépen szállnak a vadkacsák, ha meg elmondja azokat, amiket tudunk, de nem lát többet. A Szent Szellem Jézus Krisztus volt ez bizonyságot. Tehát ez így az alap. És akkor ezen túl van az a személyes kijelentés, ami már nem szól mindenkinek, hanem szól egy kisebb közösségnek, vagy szól csak neked, és a Simeon azt kapta az Istentől személyes kijelentésként, hogy nem fogsz addig meghalni, amíg nem látod meg azt, aki miatt én téged igaznak fogadtalak el, a messiást. És akkor Simeon nem azt mondta, hogy hú, uram, ez egy nagyon értékes kijelentés a számomra. Hiszen ha én csak akkor fogok meghalni, ha megjelenik a messiás, akkor ha megjelenik a messiás, én nagyon messzire elkerülöm, meg ne lássam, és akkor megvan az örök élet, nem? Ha nem fogok addig meghalni, még nem látom az Isten Krisztusát. És egyszerűen van, képzeljétek el, van, ami legyőzi a halált. És ez Jézus. És az ember nem attól félt, hogy meg fogok halni, hanem annak örül, hogy megláthatom a messiást. És egészen biztos vagyok, hogyha ő 20 évesen kapta ezt a kijelentést, akkor nem mondta azt Istennek, hogy uram, várjunk már még 60-at. Egy kicsit hadd éljek már. Hát még a lányt el nem vettem, a házat fel nem építettem, a vállalkozást be nem indítottam. Biztos, hogy nem ezt mondta. Hanem azt mondta, hol van uram? Mikor jön? És hogy várhatta egy életen át? Várta. Ez volt Simeon adventje. És már elmúlt az egyik adventi vasárnap, már második adventi vasárnap, már az 52. adventi vasárnap, már a nem tudom, 500. adventi vasárnap, és még mindig nincs is. Most jött el. És volt egy ilyen személyes kijelentése az Istentől. Lehetnek nekünk is személyes kijelentéseink az Istentől, és ez egy sikamlós terület. Amikor most házi csoportunk volt csütörtökön, jöttem abból a kis utcából, a testvérnő lakott, ahol együtt voltunk imádkozni, egy nagyobb utcára érkeztem Szeghalmon, elsőbséget kellett adjak, kis motorral mentem, hát ez már olyan 3-4-10 óra körül volt éjszaka, behúztam a féket, mondom, úgy tűnik, hogy valami gond van a motoromnak a fékével, mert hát nagyon-nagyon gyengén fékez, meghúzom egy kicsit erősebben, már álltam is keresztbe, a fék az tökéletes volt, csúsztam a lefagyott, kötszitálás volt, minden csupa vizes volt, és lefagyott az a kötszitálás egy foldban, pont az kereszteződésben. Kicsúsztam arra a nagyobb útra, hát jó, hogy nem jött senki, de bajba kerültem volna. Ilyenkor télen odafigyelünk, hogyan biciklizünk, hogyan lépünk. És amikor jön a személyes kijelentéseknek a területe, akkor ez pontosan ugyanilyen sikamlós terület. Mert nekem azt mondta az Isten, hogy külön vagyok, mint ti. Hát de Lajos testvér, hogy mondhatsz, hát most olvassuk a nem érdekel engem, ti mit mondotok, nekem az Isten kijelentette. Meg amikor ugye 4 fiú kéri meg egy lánynak a kezét, az mindegyik bomba biztos abban, hogy Isten neki jelentették, hogy ő lesz a felesége, azért itt már hát több nejűség volt a Bibliában, de több férjűséget még a Biblia se találta ki. Szóval ez azért lehetetlen kategória, óvatosnak kell lenni. De én is hordozok személyes kijelentéseket. És hogyha elhangzik, jut eszembe, Lacival találkoztunk, üdvözöltük egymást, akkor mondtam neki, hogy én úgy szeretek hozzátok jönni, olyan jó nekem itt Csabán lenni, olyan boldog vagyok, és azt mondja, hát akkor gyere minden vasárnap. Á, de mondom, én otthon még jobban szeretek. Tehát ez is nagyon jó, boldog lennék, ha mindig ide járnék, de otthon meg még jobban. Mert nekem az a személyes kijelentésem. A Szeghalmi baptista gyülekezet, ez egy személyes ügy. Meghallom ezt, és már a szívem megdobban. Azokért a testvérekért, azért a munkáért, azért a misszióért, azokért a lehetőségekért, azokért a nehézségekért. Nekem abba kell benne állnom. Ez az én személyes ügyem. Isten ezt bízta rám. Nem megyek én onnan sehova, majd ha csak jön esetleg egy újabb személyes kijelentés, ami ezt felülírja. Aztán ugye a Szentlélek indításából ment el Simeon a templomba. Ez a személyes indítás is, ez egy nagyon érdekes dolog. Így fogalmaz ezt Vacsmanni, hogy intuíció. Kapok egy benyomást, hogy valamit érzem, hogy csinálnom kell. Nem látom az okát, nem látom az összefüggéseket, de csinálnom kell. Most hirtelen személyes példát mondjak, egy olyan bizonyságtétel jut eszembe, ami kicsit hosszú lenne, a végigmondanám. A lényeg az, hogy már sok évvel ezelőtt teológus hallgató voltam, a miskolci tiszai pályaudvaron várakoztam a vonatra, és egy csapat részek fiatal belém kötött. Elkezdtek velem kötözködni, és én ilyen teljes nyugalommal elkezdtem nekik hirdetni a Krisztust, és akkor így aztán nem vertek meg, hanem csodabogárnak néztek, meg egy kicsit kautyagosnak, de megmentett az úr, mert fütyült a masinista, be kellett szállni a vagonokba. Ők 56-an egy teljes vagont kibéreltek, hát ezt úgy kell érteni, hogy ott mindenféle ocsmányságot műveltek abba a vagonba, senki ember fia oda nem szállt be, meg csúnyán beszéltek az emberekkel, szóval ilyen nagyon-nagyon randalírozók voltak, és mi, a sok ember, ünnep volt, bezsúfolódtunk a többi vagonba, mint a heringek, úgy voltunk. És akkor jött az intuíció, hogy menj oda abba a vagonba, ahol ők vannak. És nem tudtam más tenni, csak menni. Ezt nem tudtam elfolytani. Bennem csak zakatolt, mint egy gőzmozdony, menj oda, menj oda, menj oda. Felálltam a helyemről, és egy idős néni megszólal, furakodtam át az embereken, ne menjen oda fiatalember, még megverik. Honnan tudta az öreg mama az én intuíciómat? Ezt nem tudom, de rögtön az ördög le akart beszélni. Tehát ebből is tudtam, hogy na uram, ez biztos a te akaratod, mert itt engem le akarnak fékezni. És nem tudtam, mit mondok. Úgy mondom, uram, ha te indítasz, biztos megmondod, hogy én majd mit mondjak, ha benyitok oda, de nem kaptam semmit. Csak azt tudtam, hogy menni kell. Ugyanúgy, ahogy itt járt Simeon, hogy pont akkor lépett be a templomba, amikor Jézus behozták, én megérkeztem a szomszéd vagomból, a két vagonon át, az ajtón kinyitottam, szemből a vezetője ennek a csapatnak, egy kis vékony, hosszú szőkehajú srác volt, ő volt a főnök. A többi mind erősebb volt, de ő parancsolt. Tehát ez már addig kiderült. És pont akkor jött ki, ugye, abba a részbe, ahol a WC is van, a kis előtérbe, én innen, ő meg velem szemből. És hogy rám néz, nem nekem kellett mondani, ő mondta. Folytasd, amit elkezdtél. Nagyon érdekel. Eddig vagyok az életemmel, a sörrel, a nőkkel, ezekkel a hülyékkel is. Tele van a hócipőm. Az érdekel, amit te mondasz, beszélj nekem Jézusról. Ha, mondom, uram, akkor már tudom, miért kellett itt lenni. És akkor elkezdtem Jézusról beszélni, így figyelt. Akkor ugye a WC felé elég sűrűn jártak ezek a fiatalok. Belépett valaki a mi terünkbe, akkor megint átváltozott a szőke gyerek. Ha, beszélek a pappal, na, menjél gyorsan. Becsukta az, hogy folytasd. Nagyon-nagyon érdekes volt. Na ez az intuíció, az a benyomás, hogy biztos vagyok benne, hogy Isten most valamiért küld valahova, vagy csinálnom kell valamit, vagy írnom kell egy cikket, vagy mit tudom én, egy verset, vagy nem szabad valahova menjek, be kell zárkózni. Szóval vannak ilyen intuíciók. Tehát a Szent Szellem úgy alapvetően betölt és bizonyságot tesz Jézusról, a Szent Szellem adhat személyes kijelentéseket és intuíciókat, de ez a kettő utóbbi, ez azért nagyon sikamlós talaj, óvatosan járjatok rajta, de Isten azért csinál ilyet. És én még azon gondolkoztam el, hogy amikor belépett oda Simeon abba a térbe, és ugye ott azért nem csak egy gyermek született, hanem gondolom, hogy sok gyermeket vittek oda körülmetélni, és az áldozatok zajlottak. Tehát ott tucatjával fordulhattak elő, az egész országból hozták oda gyerekeket a templomba. És honnan tudta Simeon, hogy melyik az? Na ez az, amivel kezdtem ezt a pontot, hogy a Szent Szellem által felismerem Jézust. A természetben, a testvérben, a gyülekezetben, a kisbabában. Hogy ő az. Megvan, ő az. És nem tudom, nekem vannak ilyen pillanataim, amikor így olvasom a Szentírást, és akkor egyszer csak így eltalál valami. És azt mondom, uram, ezt most te mondtad, ezt te vagy. Vagy a nyáron volt egy ilyen élményem, hogy egy ilyen nagyon egyszerű kis harmatáhítat, akik pányokra járnak, tudják, mit jelent a harmatáhítat, a többiek csak azt tudják, mi az, hogy harmat meg áhítat, de a pányok tudják, mi a kettő együtt, harmatáhítat, azzal kezdjük a napot, egy rövid imaóra tulajdonképpen, és nekem az egyik olyan istenélmény volt egy ilyen harmatáhítaton, hogy annyira közel jött az Isten, annyira átjárt, annyira boldog voltam, és azt mondtam, ezért haltál meg, Uram Jézus, ezért haltál, hogy én ezt érezhessem, hogy te itt vagy. Ez a kereszt értelme, a világ teremtésének ez az értelme. És bennem célt ért most. ebben az üdvtörténeti korban, mikor még nem száldogálhatok az angyalokkal együtt a mennybe, én most itt vagyok veled, Uram, és te közel jöttél hozzám. És én úgy éreztem, hogy az úgy kihat mindenkire. És kérdeztem a testvéreket, hogy érezted? Ott volt az Úr, nekem akkor élmény volt. És így néztek rám, hát jó volt a harmatály. Jó szolgált a Gergő, jókat mondott. Az ének is, jó énekek voltak. Tehát, hogy persze, van egy ilyen alapjó, de ez egy ilyen szuper jó volt. Ezek ilyen különös meglátogatások, amikor nem csak benned lakik, hanem betölt a Szent Szellem. És nem kell ahhoz neked kábultan a földön fetrengél, hogy betöltsön a Szent Szellem. Hanem egyszerűen azt érzed, hogy a Krisztus kereszt áldozatának az értelme most megérkezett hozzád, és te közel vagy az Istenhez. Na, hát ez volt Simeon és a Szent Szellem kapcsolata. És akkor, ami most ezután jön, amit fel is olvastam, az háromféle beszéd, megnyilvánulás. Tudjátok, amikor a Szent Szellem úgy betölt minket, meg dolgozik bennünk, akkor ez valahol ki kell, hogy jöjjön. Olyan ez, mint amikor felforra kazán, ott valaminek robbannia kell. Vagy a kazán, vagy a radiátor, vagy a biztonsági szelep, tehát a gőz való ki kell jöjjön. Olyan nincs fizikailag, hogy a gőz erejét azt vissza lehessen tartani. És amikor betölt Isten Szelleme, az valahol ki kell, hogy jöjjön belőled. Tehát olyan nincs, hogy te ücsöröksz órákig, és azt mondod, olyan jó Uram itt veled, és úgy élvezem ezt, és aztán napokig úgy ülsz, és hetekig, és egyszer csak visszajön Jézus, és azt mondod, Uram, pont ezt vártam, olyan jó, hogy türelmet adtál nekem ebbe a karosszékbe. Ilyen nem létezik. Pünköskor is betöltötte őket a Szent Szellem, és az a gőz, ami belül volt, felfort nekik a minden belül, az a biztonsági szelepen, ami a szád, azon jött ki. És elkezdték hirdetni a Krisztust. És Simeon se tudott némán lenni. Hogy ott van megváltó, aki miatt igaz vagyok, és akkor én csak ott örvendezek, és akkor majd mondom Annának, akivel ugye együtt vártuk a Messiást, mert van ott egy Anna nevű proféta asszony, az is megérne egy ilyen igehirdetést, és akkor Anna, hát láttam, ugye milyen szó, igen, jaj, öleljük meg egymást, eljött az üdvösség. Hanem beszélni kellett, tehát valamit mondani kellett. És három dolog jön ki a száján, kijön egy imádság, kijön egy áldás, és kijön egy profécia. Ezeket felolvastam. Hát nézzük az imádsággal kezdjük. Csak előbb megtörlöm az orromat, elnézést, kicsit meg is hűltem, meg aztán itt a könnyeimmel küszködök. Szoktam mondani, ha Isten jósága meghaladja a tűrőképességemet, akkor sírok. Hát ez néha előfordul. Szóval ez a három jött ki belőle. Az imádság, az áldás és a kijelentés. És nagyon érdekes ez az imádság. Olvassuk el, 30. verstől van. 29-től. Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert szemeim látták a te üdvösségedet, amelyet minden nép szeme láttára készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és népednek, Izraelnek dicsőségére. Tehát ebbe benne van az, hogy az egész világnak a megváltója, amelyet minden nép szeme láttára készítettél. Az egész világ megváltója. Itt van az egész univerzum forrása, ereje, erőforrása. És benne van az is, mert szemeim látták a te üdvösségedet. Benne van egy személyes dolog, meg benne van egy általános dolog. És ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom. Figyeljétek meg Istennek a munkáját, Istennek a szokását. Istennek van egy olyan szokása, hogy elválasztja a dolgokat elég határozottan. Tehát itt nincsen összekeverve minden. Ez nem egy ilyen maszlag az Isten országában. A világosság az világosság, a sötétség meg a sötétség. A férfi az férfi, a nő meg nő. Tehát itt el vannak válva a dolgok. A bűn az bűn, a kegyelem meg kegyelem. És miután Isten elválasztotta ezeket a dolgokat, amelyek végig megkülönböztethetőek maradnak, tehát a világosság világosság marad, a sötétség marad, azután Isten ezeket összeköti. És létrejön a hajnal, amit ott egy kicsit nem tudjuk, hogy ez, ugye nap felkelte, bele van írva a naptáradba, hogy a nap kell 6 óra 45 perckor. De 6:30-kor már világosságban tudsz sétafikálni, már valami elindult. Ott van az a férfi, meg ott van az a nő, és most beszéltem egy szegény fiúval, aki el akart venni egy lányt, és hát ő nem tudta, hogy hát mit jelent az a szó, hogy nő, hogy ez mit jelent. Ő nem tudta. Ő azt hitte, hogy majd mi egyek leszünk, az boldogok leszünk. És akkor hát kiderült, hogy az nő, én meg férfi vagyok. És ő magából indult ki, és ráment a kapcsolat. Szóval ez különbözik. De Isten összekötötte. Annyira jó, nem? És akkor a bűn meg a kegyelem. És Isten összekötötte a bűnöst a kegyelemmel. Pont azért van szükség a kegyelemre. Ezért nem szeretem, amikor valaki azt mondja, hogy hát én most nagyon sokat vétkeztem az elmúlt hónap úgy, hogy nem úrvacsorázok. Hát mondom, ember, akkor neked van kitalálva az úrvacsora. Hát a kegyelem az nem a szenteknek van kitalálva, hanem a megszentelteknek, meg a megszentelődőknek, akik még a megszentelődés folyamatában vannak. Szóval akkor gyere, aztán ha sokat vétkeztél, akkor úrvacsorázzál, akkor a kegyelmet vedd igénybe. Hát a kegyelem nem az igazaknak van, azoknak nem kell kegyelem. Jézus nem kegyelemből ment a mennybe, Jézus megdolgozott érte. Ő az egyetlen egy, aki a saját érdemeiért került oda. De mi csak kegyelemből mehetünk. Neki az Isten Jézushoz nem volt kegyelmes, hogy a bűneit meg kelljen bocsássa, mert nem volt bűne. Felénk kell, hogy kegyelmes legyen az Isten a Krisztusért. Tehát összeköti ezeket a dolgokat. És akkor annyira tetszik ez nekem, hogy a világ szemei hadd lássák a megváltót, mindenki lássa, és a Simeonnak annyira bejött ez az imádsága, hogy az egész világon minden nyelven olvassák ezt az imádságot 2000 éve. Tehát az egész világ elé felemeli Simeon Krisztust, és akkor elmondja a személyes kijelentést is, hogy az én szemeim láttak meg téged. És én nagyon szeretem, hogyha az Isten népe tisztában van azzal, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és annyira élvezem azt, hogy ezt mind máshogy éljük meg. Mind máshogy éljük meg. Képzeljétek el, hogy nekem olyan bűneim vannak, amilyenek nektek nincsenek. Olyan képességeim vannak, amik nektek nincsenek. Olyan világlátásom van, ami nektek nincsen. A közel-keleti helyzetet máshogy látom, mint bárki más itt közöttetek. A orosz-ukrán konfliktust máshogy látom, mint bárki más közöttetek. Vagy nem tudom én, a magyar kormányt úgy látom, mint senki más közöttetek. És ebben pontosan hasonlítunk egymásra, hogy mindenki a saját szemszögéből vizsgálja a dolgokat. És olyan jó, mikor egyszer 10 voltunk együtt, és elkezdtünk teológiai dolgokról vitatkozni. Sőt, az első téma. Kialakult, hogy 5-5 ellen. Jött a második téma, megint 5-5 ellen volt, de már más volt az összetétel a csapatnak. Némelyek átálltak ezekhez, ezek átálltak azokhoz, és azt mondták, hát abban jól láttatok, testvérem, de ebben csupa butaságot gondoltok. Aztán majd olyan lett, hogy én maradtam egyedül, és 9 voltak én ellenem, képzeljétek el. Aztán úgy örültem, amikor megint váltottunk témát, és mondja, egy másik maradt egyedül. Akkor én már biztonságban voltam, mert a többséget én alkottam. És akkor ment ez így egy-két órán keresztül, és megállapítottuk, hogy nézzétek már, ahány téma volt, annyi csoportra oszlottunk. Én ebben egyetértek veled, ebben nem. Ebben nem értek veled egyet, de ebben igen. Ebben egyedül maradtam. És tudjátok, mi a fantasztikus ebben? Hogy Jézus pont illik hozzád is. Hogy nem egy ilyen univerzalista Jézus van. Hogyha belefaragjátok magatokat ebbe a kockába, akkor jöhettek én hozzám. Ha mindenki ugyanazt a sapkát veszi fel, ha mindenki ugyanannyi centi lesz, tehát ez nem egy ilyen hadsereg, hogy aki nem lép egyszerre, az nem kap rétest estére. Itt mindenki kap rétest. Mákosat is, meg diósat is. És ezért én annyira örültem, amikor egy testvérnő megtért a gyülekezetünkbe, kiállt bizonyságot tenni. Nagyon érdekes volt, hogy amikor én a feleségemmel érte imádkoztam, mert ő már ilyen, már a szülőcsatornában volt, így szellemi értelemben, elindult az újjászületése, és mi otthon leültünk érte imádkozni, és abban az órában, amikor mi imádkoztunk, ő otthon egyedül megtért. Tehát, hogy gondolkodott, és rájött, hogy neki van örök élete is, hogy Jézus az övé, és akkor ezt így mesélte el a gyülekezetben, hogy akkor azt éreztem, hogy Jézus az enyém, és csak az enyém. Csak az enyém. És mondtam neki, hogy Anna néni, ez nem igaz, de ezt így kell átélni. Aki nem így élte át, az nem élt át jól. Mert úgy teológiailag persze, hogy nem csak a tied Jézus. De azokkal a bűnökkel, azzal a világlátással, azzal a megközelítéssel, azzal a ilyen-olyan defektes felfogásunkkal, kinek milyen defektjei vannak, meg erényei, meg ajándékai, meg képességei. Jézus úgy bele tud ebbe jönni. És azt mondja, felveszem a te ritmusodat. Na, én is ezért lettem hívő. Én ezért lettem hívő. Nekem rettenetesen tetszett, hogy nekem személyes Jézusom van. Mint egy személyi titkár, vagy egy személyi edző, hogy úgy rám tervezi az egészet, tudjátok. Hogy ezek az edzők, meg dietetikus, vagy diabetikus, vagy mit tudom én, amikor összeállítja neked a kajádat, hogy mit kell enni, és akkor nem az lehet, hogy egészséges a tej, meg a müzli, és akkor mindenki egyen tejet, müzlit, mert valaki belehalna. Hanem neked nem egészséges a tej. De egészséges, mit tudom én, a spenót. Neked meg nem egészséges a spenót, mert ilyen betegséged van, ilyen a szervezeted. Tehát én személyre szabom. És ez a személyre szabott kegyelem, ez fantasztikusan jó. És mi el szoktuk mondani Jézusról a szép dolgokat, de mi a személyes dolgokat úgy valahogy, nem tudom, kihagyjuk. És ez nekem nagy élmény, hogy engem nem zavar az, ha ti kilencen máshogy éltétek át, mert az az enyém. És ti azzal nem tudtok mit kezdeni. Nem is értetek vele egyet, de az a ti dolgotok. Én Jézussal egyetértek. És ő az én kis béna életembe így érkezett meg. És azzá tett, aki én vagyok. És akkor állhattok a fejetek tetejére, nagyon szeretlek benneteket, kedves testvérek, és próbáljunk kötődni egymáshoz, mert amit Isten elválasztott, azt másik szinten össze is köti, és ez lenne a gyülekezet, meg a szentek egysége, meg a mennyben majd úgyis így lesz. De az a személyes rész, hogy ezt én így neked így készítem el. Egyébként a Szentírás 66 könyve mi más bizonyítana? Az írók, hát az egyik paraszt volt, a másik király volt, a harmadik proféta volt, a negyedik pap volt, az egyik gazdag volt, az is azt mondta, hogy minden hiába való. Úgyhogy aki gazdag akar lenni, annak előre mondom, hogy a végén úgy is rájössz, hogy na, elfecséreltem az egészet. Nem az a lényeg. Szóval ez a személyes rész, ez nekem nagyon tetszik, hogy az én szemeim most meglátták. És akkor én most meg fogok halni. De hát nem én félek a haláltól. A halál fél én tőle? Mert én a halált túlélem. És a halál majd behúz nekem egyet, és azt nézi, hát ez nem lehet kiütni. Ezzel a bátorsággal, ezzel a hittel imádkozik ez a Simeon. Aztán elmond egy áldást. Hát, most lehet vitatkozni azon, hogy az az áldás, amit olvasunk, vagy azt úgy nem írja le a Biblia. Csak az, hogy megáldotta őket, és akkor majd folytatja, azt én most külön választottam, az nekem a profécia. Szerintem az áldást itt nem hallhattuk. Megáldotta a családot, megáldotta a gyermeket, megáldotta Józsefet, Máriát. Az áldásnak meg a szava, a görög szava, az meg azt jelenti, hogy jót mondani. Jót mondani. Képzeljétek el, amikor azt mondom, hogy ez a Géza, ez egy rendes gyerek, itt van évek óta kitartó, adakozó, szelíd, oké, megáldottam most a szemetek előtt, képzeljétek. Még igaz is egyébként, de tényleg rendes. És akkor így meg lehet áldani egymást. Hát az átok meg ugye ennek az ellentétje, arra most nem mondok példát, jó? Dorgálja meg az Úr az ördögöt. Szóval jót mondott róluk. És szerintem az, hogy mi áldást örököltünk, az azt jelenti, hogy rólunk az Isten jót mond. És ugye, amikor oda kerülsz az ítélő szék elé, és akkor mindenkinek számot kell adni, az ő cselekedeteiről, képzeljétek el. És az azért ciki lesz, nem? Hogy amit úgy mindenki szeme elől elzárva csináltál, hívőként. És akkor majd ott lesz mindenki, az összes halott feltámad, és így fog nézni téged. Pilátus, Hitler, Sztálin, így nézik, hogy na Bakai Laci, az milyen disznóságokat csinált, nézzük csak. És számot kell adnunk. Ki fog minden derülni? És az David Pózon olyan szépen írja le, hogy így nézik a filmet, a rólad készült filmet, és ami egyedül töltöttél időt, azt is levetítik. És jön az a szakasz, amikor húzod össze a nyakad, hogy húha, és akkor ki lesz vágva? Ki van vágva? Mert áldás alatt vagy. És az Isten nem emlékezik meg a bűneidről. És akkor mondod, hogy emlékszel, Uram, amikor hát, hogy hűtlen voltam, és mondja Isten, hogy hallod, nagyon töröm a fejemet, nem emlékszem. A Biblia nem azt mondja, hogy Isten fog megemlékezni a bűneidről. Neked kell megemlékezni. Senki másnak. Nem a másiknak, a harmadiknak, Istennek. Neked kell megemlékezni a saját bűneidről. Te kell, hogy emlékezzél. És az nem azért van, hogy gyötrődjél, hanem alázd meg magad. Amikor én vétkezek, és Isten így helyre pofoz egy kicsit, akkor én mindig azt veszem észre, hogy alázatosabb lettem. Jó lenne bűn nélkül. De amikor kezdek felfúvalkodni, rögtön, ugye már azon a sikamlós talajon én már maga biztosan járok, puff, és utána olyan óvatosan fogok menni. Már annyira fogok vigyázni. Ez a normális hívő működés. Egyébként a legnormálisabb hívő működés, amikor alapvetően vigyázod és el sem esel. Szóval ennyit az áldásról. Megáldotta őket, jót mondott róluk, és akkor jön az a profécia, ami nagyon-nagyon fontos, ezzel fogom befejezni. A 35. vers, ez egy kemény dolog itt ebbe a nagy karácsonyi szép történetbe, úgy beleállítja a tört Simeon ezzel a kijelentéssel, Máriának mondja, a te lelkedet is áthatja az éles tör. Na most ez egy olyan profécia az előző igeverssel együtt is, amiről megint lehetne külön prédikálni, de hadd emeljem ki ezt a mondatot, a te lelkedet is áthatja az éles tör. Tehát azért ez olyan ünneprontó, nem? Én azt látom, hogy az Isten szolgáira jellemző ez, hogy átjárja őket az éles tör. Ez azért van, mert az Isten, aki az Istennek akar szolgálni, most ez mindegy, hogy gyülekezetvezető, vagy adakozó, vagy takarító, tehát hogy itt nincs különbség, mert a takarító is Jézus nevébe csinálja a dolgokat, és az nagyon nagy érték. Az Isten szolgája nagyon erősen kötődik Istenhez. Tehát szereti az Urat, az ő Istenét teljes szívével, lelkével, elméjével és erejével. De az Isten szolgája nagyon erősen kötődik az emberekhez is. Tehát nem az van, hogy az Isten szolgája elfordul az emberektől, és azt mondja, hogy mától csak néked élek, Jézus. Mert Jézus azonnal azt fogja mondani, szeretsz engem? Na akkor legeltesd az én bárányaimat. Tehát Krisztus elválasztja, de összeköti. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és felebarátodat, mint magadat. Ki az én felebarátom? De ez volt a kérdés. Jézus meg úgy fordítja át a történettel, az irgalmas samaritánus történetével, hogy kinek kell te legyél a fele barátja. Válj fele baráttá, válj szerethetővé. És ha te segíteni fogsz, akkor ő azt fogja mondani rád, hogy na ez az én fele barátom, legyél ilyen fele barát. Ne azt kérdezz, hogy ki a fele barátom, mindenki a fele barátod. De te kinek vagy a fele barátja? Szeress fele barátodat, mint magadat. Legyél barátságos, legyél szerethető. Az életviteled, a magatartásod az olyan legyen, hogy kötődjenek hozzád, és úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, de ne titeket dicsőítsenek, hanem a mennyei atyátokat. Tudjátok, a tűzi játék az, amire ránézel, és azt mondod, asztal, ez a lámpa, ez senki nem nézte meg, és nem mondta, hogy hú de szép. A lámpa fényében engem láttok. Aki jól végzi a dolgát, az megvilágítja Jézus arcát. És az emberek oda mennek a te közeledbe, és azt mondják, hú, ez a Jézus, ez egy nagy valaki, ezzel nekem foglalkoznom kell. És amikor az Isten szolgája csinálja ezt a kötődést az emberekhez, ezt a kötődést az Istenhez, ha tudjátok, mi történik? Óriási feszültség van a kettő között. Már most egy kicsit a fizika meg a villamos energia nyelvén szólok, hogy túl nagy a potenciál különbség. Itt az Istenben van egy óriási energia, itt meg van egy nagy nulla az emberi oldalon. És amikor belekapaszkodsz az Istenbe meg a nullába, akkor keresztül megy rajtad az áram. És ebbe szenvedsz. És az Isten szolgája kell, hogy szenvedjen. És ebben Jézus a fő példa. Nagyon erősen kapaszkodott az Istenhez, nagyon erősen kapaszkodott az emberekhez, és keresztül ment rajta az áram. És belehalt. És aki a Jézus nevébe takarít, adakozik, prédikál, az higgyétek, hogy amögött annyi szenvedés van. Annyi szenvedés van. Van a gyülekezetünkben egy testvérnő, elmondott egy történetet, annyira a szívembe égette Isten, hogy mindig látott egy nőt, egy idős testvérnőt, aki mindig mosolygott. Akárhányszor találkoztak, mindig mosolygott. Tegnap éppen eltemettünk egy református hívő testvérnőt, rendszeres vendége volt a házi csoportunknak, az is egy ilyen volt. Mindig mosolygott. A lelkész, aki temette, azt mondta, én mindig úgy éreztem, ha találkoztam Ica nénivel, hogy már megint jó napja van. Már megint jó napja van. És mi, akik ismertük, tudtuk, hogy milyen rettenetes családi háttérben élt. De mindig vidám volt, mindig mosolygott. És akkor ezt a másik testvérnőt, akit én nem ismertem, csak ez a mi gyülekezetünk tagja, megkérdezte, hogy tessék már elárulni, hogy miért tetszik mindig mosolyogni, nekem kell a titok. És csak annyit mondott a testvérnő mosolyogva, hogy tudod, kicsim, sokat szenvedtem. Csak nem mindegy, hogy a bűneid miatt szenvedsz, vagy éppen a bűntelenséged miatt szenvedsz. Valaki a bűnei miatt szenved, és valaki azért szenved, mert szolgálja az Istent. Mert átmegy rajta ez az elektromos áram. És megmondja Simeon Máriának, hogy te sokat fogsz szenvedni. Te nagyon fogsz kötődni Jézushoz, de ahhoz, hogy kötődj hozzá, nagyon erősen el kell veszítsd a fiadat. Nincs többé az én kis Jézuskám, nincs Jézuska. Úr Jézus Krisztus van, a Messiás, akihez nekem nincs semmi közöm testileg. Mert Pál azt mondja, ha ismertük is testileg őt, többé nem ismerjük testileg. Ő volt az én tesóm, ő volt az én szomszédom, ő volt az ács, aki nekem csinálta a tetőt. Na úgy mész a pokolba ettől, ahogy vagy. Elszakadok attól, hogy anya vagyok, hogy szomszéd vagyok, hogy testvér vagyok, és nekem ő már csak az Úr Jézus Krisztus. Na hát ez volt a Mária fájdalma. Aztán megvan a mi fájdalmunk, a szolgálatunknak a fájdalma. A zenész, a akármi, a technikus, tudjátok, ilyen technikusi kegyelmi ajándékot nem is olvasunk a Bibliába, úgyhogy gyanús, hogy egyáltalán létezik, de szerintem létezik. Amikor valaki tudja, hogy a hangmérnökileg, egyszer elbeszélgettem egy ilyennel, hogy szabadtéren evangelizáltunk, és akkor mondta, hogy az a hangmérnök, annak van értelme. Tehát az egy nagyon összetett szakma. És annak megvan a technikai, meg a fizikai, meg mindenféle dolgokat kell. Jézus jó hangmérnök volt, mert úgy a csónakból tanította az embereket, mindenki hallotta, meg egy hegyoldalba, ahol visszaverődtek a hangok. Tehát ő ezeket felmérte. És itt mindenkinek bele kell tennie apait, anyait. És akkor összeállnak a dolgok. És az a jó, amikor aki mások szeme előtt van, reflektorfényben van, mint sokszor én, az birkozzon meg azzal. Aki mindig háttérben van, és például a konyhásokat, ugye pányokon is, a konyhások a háttérmunkások. És azt a háttérmunkát, az annyira háttérmunka, hogy arról mindenki tud. Mert az illatát érezzük az ételnek, aztán meg akkora vastapsot kapnak, hogy visszatapsoljuk őket még egy hétre, hogy etessetek még minket, a tábornak vége van, már csak a kaja jöjjön, mert olyan jó volt. De az, hogy ki az, aki adminisztrált, ki az, aki elkészítette az Excel táblázatokat, ki az, aki elkönyveli a számlákat, meg fogja a fejét, hogy ezek a testvérek nem adtak nyugtát, most mi a manót csináljak, szigorú számadású bizonylat, és itt maradtak a nyakamon a nyugták, nem töltötték, nem adták oda a táborozóknak. Hogy fogom ezt én elszámolni? azoknak vastapsot én még az életben egyszer nem hallottam, hogy az adminisztrátorokat tapsoljuk meg, vissza. Hát nem is tudjuk, hogy vannak, hogy léteznek, a létükről se tudunk. Mert meg se jelentek a táborban, hanem otthon körmöltek, tábor előtt, 2-3 hónapot, meg tábor után még legalább egyet. Vagy akik a pályázatokat írják, stb. Most nem akarok ebben nagyon belemenni. Beletette az apait, az anyait. Ha elismerik, ha nem ismerik el. És éles tör járja át a szívét. És ez így jól van. Ez így jól van. Mert van kárpótlás. Én most meghalok, látták a szemeim az én üdvössége, üdvözítőmet, és meg fogok halni, de nem baj, hogy meghalok. Mert van kárpótlás. Átjárja az éles tör a szívemet, de nem baj, hogy átjárja. Mert van kárpótlás. Hát ezek ilyen szép dolgok, testvérek. Látjátok, az Úr Jézus érkezése olyan sok ember életét megváltoztatta. Már csak amikor pici baba volt, csak ezzel a pár bibliai szereplővel. Mennyi minden történt. Még beszélhetnék Józsefről is, hogy szegény, ugye eljegyezett egy lányt, és akkor az állapotos lett, és ugye hát megcsalta az én kedves jegyesem, hogy tehetett ilyet. Hát egy angyal volt, hiszi a piszi. Szóval azért Mária biztos, hogy védekezett, de József nem Mária szavának engedett, hanem majd az angyalnak. Ki azt mondta, hogy vigyázz, mert ezt én csináltam. Uram, neked szabad. Szóval nem kezdem a másik prédikációmat, vagy már lehet ez már a negyedik, nem is számoltam. Lezárom. Az Úr Jézus érkezése a te életedben milyen változást hozott el? Milyen változásba vagy benne? És milyen dolgok vannak, amikben még meg kell, hogy változzál? Ez a házi feladat, jó? Ilyet is adok, hogy ne tudjatok könnyen megszabadulni tőlem. Tehát mi az, amit már megváltoztatott az életemben Jézus? És azt gondoljátok át, és adjatok hálát. Mi az, amiben benne vagytok, és folytatódjon az a megszentelődés? És mi az, amit még nem érintett az ő keze, de már kellett volna, vagy hamarosan kell, hogy érintsen? Amen.